Kedves rádióhallgatóm! Tovább folytatjuk Náhum proféciájának magyarázatát. Legutóbb ott tartottunk, hogy foglalkoztunk a hadiszekerekkel, amelyek Náhum proféta szerint robognak az utcákon, fel alá száguldoznak a tereken, ragyognak, mint a fáklyák, cikáznak, mint a villámok. A múzeumokban az asszíriai emléktárgyak között lehet látni ilyen régi hadiszekereket. A szekerek kerekén, vagyis a kerékagyon, olykor sarló látható. Ez hasonlít a karthoz, vagy a kaszához, és valamikor nagyon veszélyes eszköz volt. A szekérhajtó olyan közel mehetett az ellenséghez, amennyire csak tehette. És ez az éles eszköz elvágta az ellenség fakerekét. Ha aztán az egyik kereket ketté vágták, akkor többé nem lehetett használni a hadiszekeret. Náhum próféta ezt örökítette meg proféciájában, és ennek semmi köze sincs a mai gépkocsikhoz. Ragyognak, mint a fáklyák, cikáznak, mint a villámok. A szekerek nagyon gyorsan száguldoztak. Jól lehet, korunkban lassúknak tűnnének. Az asszíriaiak nagyon magas fokon kifejlesztették a szekérharcot, és az ellenség is elsajátította ezt. Tehát amikor összeütköztek a város széles utcáin, és a városon kívül, a csata félelmetessé és rettenetessé vált. Náhum ezt írta le szemléletes kifejezésekkel. Azt hiszem, Isten igéjét lehet az erkölcsi és lelki kérdésekre alkalmazni. De nem gondolom, hogy ezt a proféciát arra lehetne felhasználni, hogy erre a korra szó szerinti értelemben alkalmazzuk. Most már láthatod, hogy milyen kiemelkedő könyv Náhum proféta könyve. Itt megint egy másik alapelvvel találkozunk Isten igéjének magyarázatára vonatkozóan. Például, amikor ezt olvassuk Ézsaiásnál, azért ültetsz gyönyörű ültetvényt, és teletűzzeled idegen vesszőkkel, akkor ezt nem lehet azokra a narancsfákra értelmezni, amelyek ma bőségesen teremnek abban az országban. A narancsfák természetes hazája Izrael földje. Valójában az egész területen narancsot termelnek Salamon napjai óta. Amikor Salamon az énekek énekében arról beszél, hogy az almafa alatt lakik, az alma valójában a narancsfa termése. Azt emelem ki, hogy a Szentírást nem lehet úgy magyarázni, hogy más nép, más korszakából átültetjük a mi népünkre és a mi korunkra, és szó szerint értelmezzük. Ismét meg akarom említeni, hogy Jónás és Náhum kiskönyve együvé tartozik. Ami le van írva Jónás könyvében, az nem profécia, hanem inkább Jónás proféta Ninive városában végzett misszionáriusi tevékenységének a leírása. Amikor az egész népesség Istenhez fordult, akkor Isten megkímélte őket az ítélettől. De más idők jöttek, és ismét elhagyták az Urat. 100 évvel Jónás után Isten elhívta Náhumot, és teljes üzenetét Ninive ellen irányította. Ezért Náhum könyvében nagyon élénk proféciát olvasunk a város teljes megsemmisítéséről. A várost annyira elpusztították, hogy egészen 1850-ig nem fedezték föl Ninive helyét, és nem végeztek ásatásokat. Aztán az ásatások révén nagyon sokat megtudtak Ninivéről és az asszíriai civilizációról. Felriadnak a parancsnokok, hanyatt homlok rohannak, sietnek a várfalakra, de már áll az ostrom. Náhum könyve 2. részének 6. verse. Ninive elpusztulása akkor következett be, amikor a médek Ciaxares vezetésével felvonultak a város ellen. Babilon abban a korban nem a legnagyobb királyság volt, de ebben a csatában csatlakozott a médekhez. Asszíria királya a katonai vezetőkre támaszkodott, de a vezetők félelmük miatt megbotlottak, és vonulásuk idején elestek. Természetesen a város falának védelme elsődleges fontosságú volt a csatában. A folyam felőli kapuk föltárultak, a palota rémületbe esik. Náhum könyve 2. részének 7. verse. Náhum próféta itt megjövendőli, hogy a Tigris folyó a város felé árad. A hadjárat idején nagy esőzések voltak azon a területen, és a Tigris folyó nagyon megduzzadt. A vízáradat elvitte a fal egy részét, és a város víztengerré változott. A folyam felőli kapuk föltárultak, a palota rémületbe esik. Azt hiszem, hogy a palota alapjait elsodorta a víz, és teljesen ledöntötte a palotát. A világi történészek elmondják, hogy a város falának egy része ledőlt. Nineve falának mintegy 5 kilométeres része a Tigris folyó mentén épült. A város jóval feljebb volt a folyó árterületénél, de az árvíz idején a folyó a fal egész szakaszát magával sodorta, és az ellenség be tudott hatolni a városba. Más szóval, a túláradó folyó végezte el az áttörést, amit az ellenség próbált megtenni. Úgy tűnik, hogy az Úr együttműködött a város elpusztításában. A vízáradat kapui megnyíltak, és még a palotát is elsodorta az özönvíz. Aztán az ellenség megnyitotta az öntözőművek zsilipjeit, és a palotát teljesen elárasztotta vízzel. A királynőt fogolyként hurcolják el. Szolgálói keseregnek, mint nyögő galambok, és mellüket verik. Náhum könyve 2. részének 8. verse. Valamikor galambokra vadásztam, mint fiatalember. Késő délután mentünk vadászni egy vízzáró gáthoz, ahol sok víz volt a tehenek itatására. A madarak is odajöttek késő délután, és amint fölmentünk a gátra, le tudtuk lőni a galambokat. A madarak fölrepültek, és szárnyuk lebegtetésével olyan nagy zajt csaptak, mintha valaki a mellét verte volna. Itt ezt a képet tárja elénk Náhum próféta. A mellverésnek olyan hangja volt, mint amilyet a galambok felrepülése okoz. A galambok búgó hangot adnak ki. De tudjuk, hogy ez a búgó hang, amit Náhum nyögő hangnak nevez, az a galambok szerelmi hívása. Úgy járt Ninive, mint egy víztároló, melynek vize elfolyt. Álljatok meg, kiáltják, de senki sem fordul vissza. Náhum könyve 2. részének 9. verse. Úgy járt Ninive, mint egy víztároló. Az áradat beözönlött, és a város tóvá változott. Álljatok meg, kiáltják, de senki sem fordul vissza. Azt a parancsot kapták, hogy tartsák állásaikat, de amikor meglátták a víztömeget és az ellenséget, eldöntötték, hogy nem hallgatnak parancsnokaikra, hanem hátat fordítanak, és a lehető leggyorsabban elmenekülnek. Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat, határtalan sok a kincs, tömegével van mindenféle drága holmi. Náhum próféta könyve 2. részének 10. verse. Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat. Az ellenséget arra szólították fel, hogy ragadják el az aranyat és az ezüstöt. Határtalan a kincs. tömegével van mindenféle drága holmi. Ninive városa nagyon gazdag és igen feldíszített volt. A paloták ragyogtak a pompától, és az emberek luxusban éltek, mert a hadjáratok miatt sok zsákmányra tettek szert. Az asszíriaiak minden nagy nemzet javait összehordták abban a korban. Még Júda déli királysága is hadisarcot fizetett neki egy időre. Tehát a város nagyon meggazdagodott. Dúlás, pusztulás, felfordulás. Megdermed a szív, reszketnek a térdek, meggörnyed minden derék, minden arc elsápad. Náhum könyve második részének 11. verse. Dúlás, pusztulás, felfordulás. Asszíria mindenhonnan összeszedte a zsákmányt, és felhalmozta a palotában, de most az ellenség betört, és kivitt onnan mindent. Megdermed a szív, reszketnek a térdek, meggörnyed minden derék, minden arc elsápad. Amikor összeverődnek a térdek, akkor az a szív nagy félelmének a jele. Ez történt az asszíriaiakkal. Meggörnyed minden derék, minden arc elsápad. Nagy félelem és rémület hatott át az asszíriaiakat, akiket annak a világnak minden népe gyűlölt. Minden szomszédjuk utálta őket kegyetlenségük miatt. Most bosszút álltak rajtuk. A rémülettől minden arc elsápadt. Ez azt jelentheti, hogy zsákruhába öltöztek, és hamut szórtak a fejükre. Hova lett az oroszlánok tanyája, az oroszlán kölykök barlangja, ahová járni szokott az anya oroszlán, meg a kölyke, és senki sem merte fölriasztani. Náhum könyve második részének 12. verse. Asszíria és Babilónia az oroszlánt használta a birodalom szimbólumaként. Náhum itt utalhat valódi oroszlánokra, amelyek Asszíriában honosak voltak, vagy utalhat az erős emberekre, mert az oroszlán volt a királyság erejének a szimbóluma is. A lényeg az, hogy akár szó szerinti oroszlánokról, akár a hadsereg erejéről van szó, az mind eltűnt, mert megsemmisítették őket. Az oroszlán bőven szerzett zsákmányt kölykeinek, és öldökölt nőstényeinek. Megtöltötte barlangjait zsákmánnyal, tanyáit pedig prédával. Náhum könyve, második rész, 13. vers. Akár szó szerinti oroszlánokról, akár az asszíriai hadseregről van itt szó. Valamikor jól tápláltak voltak, de most mindennek vége. Többé semmi ennivalójuk nincs, mert mindent elvett tőlük az ellenség. De én most rád támadok, így szól a seregek ura, és porrá égetem harci kocsijaidat. Oroszlán kölykeidet fegyver emészti meg. Véget vetek zsákmányolásodnak a földön, és nem hallatszik többé követeid szava. Náhum könyve második részének 14. verse. De én most rád támadok, így szól a seregek ura. Isten ezt nem gyakran jelenti ki, csak itt fordul elő, és Ezékiel próféta könyve 38. és 39. fejezetében, Gog és Mágog esetében. Sokan úgy véljük, hogy az Ezékielnél az utalás a mai Oroszországra vonatkozik. Ezt eléggé általánosságban elfogadják a konzervatív bibliatudósok. Csak a liberálisok hagyják figyelmen kívül a tényeket, akik szerint ez a fejezet nem a mai Oroszországra utal. Isten abban az igében azt mondja Oroszországnak, ellened megyek, és ez üzenet a világ minden nemzetének. Oroszország megkapta az evangéliumot. Lényegében már korábban megkapta, mint sok ország a világon. De a kommunizmus ellenállt Istennek. Alapvető filozófiája az volt, hogy ellenkezzék Istennel. De Isten ellene indult, ahogy már régen megmondta. Itt Náhum könyvében olvassuk, ellened megyek, és ebben Ninivéről beszél. Isten odaküldte Jónás prófétát, és prédikálására valamikor visszafordultak az élő Istenhez, de most megint elfordultak tőle. Amikor megvan a világosságod, és elutasítod azt, akkor az Úr Jézus ezt mondja rólad. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Máté evangéliuma 6. részének 23. verse. Más szóval, ha világosság a szemedbe világít, és azt mondod, hogy nem látok, az azt jelenti, hogy vak vagy. Ez emlékeztet egy bányász fiatalember történetére, aki bányarobbanásba került egy másik társával együtt. A mentők a lehető leghamarabb elérték őket, és eltávolították a törmelékeket, amelyek elválasztották őket a külvilágtól és a fogvatartott bányászoktól. Amikor oda jutottak hozzájuk, az volt az első, hogy lámpát gyújtottak. Ez a fiatalember ott állt, és miután kigyúlt a fény, még mindig ezt mondta, miért nem gyújtjátok meg a lámpát? Mindenki ámulva nézett rá, mert azonnal tudták, hogy a robbanás megvakította a bányászt. Ameddig sötétségben voltak, senki sem tudta megmondani, hogy megvakult. Ő sem tudta ezt megállapítani saját magáról, mert csak azt gondolta, hogy kialudtak a lámpák. Az Úr Jézus mondja, ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Ez azt jelenti, hogy megvakultál. Ez az a kép, amelyet Náhum próféta is elénk tár. Az asszíriaiak megkapták a világosságot, de később elutasították. És amikor valaki elutasítja a világosságot, akkor nagyobb a felelőssége. Porrá égetem harci kocsijaidat. Oroszlán kölykeidet fegyver emészti meg. Ezt lehet szó szerint oroszlánokra, vagy fiatal emberekre érteni, de azt hiszem, itt fiatal emberekre utal, mert az oroszlán az ország erejének a szimbóluma volt. Véget vetek zsákmányolásodnak a földön, és nem hallatszik többé követeid szava. Ez a véglegesség megjegyzése. 100 évvel korábban Isten kegyelmesen megmentette Ninivét, amikor a város megtért és Istenhez fordult. De idők múltán visszaestek a szörnyű hitehagyásba, és Isten megítélte őket. Ezt mondta nekik, ellened megyek, lerontalak, megsemmisítelek, és sohasem jössz elő ismét. Ez üzenet a mai időben azoknak, akik teljesen hátat fordítottak Istennek. Isten végleges ítélettel sújtja őket. Amint tehát eddig láttuk, Náhum könyve 2. fejezetében le van írva Ninive városának a sorsa, elpusztulásának az oka, és mindez Istent igazolja. Ninive pusztulása példája annak a ténynek, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Ez igaz egy-egy nemzetre, és igaz egy-egy személyre nézve is. Erre rá fogsz jönni sokféleképpen, hogy Isten az egyénekkel és a nemzetekkel nagyon hasonló módon bánik. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, újból hálát adok neked a Szentírás tanításáért. Köszönöm, hogy jövendőléseid mind beteljesednek, és ezek nem csak igazmondásodat húzzák alá, hanem azt is, hogy gyűlölöd a bűnt, és megítéled a megtéretlen bűnöst. Add, hogy okuljak ebből, és időben hozzád térjek, hogy könyörülhess rajtam az Úr Jézus Krisztus vére által. Ámen.